Bódinak az egy fontos kijelentése volt, hogy szerinte a történelem az addigi formájában már megszűnt, legalábbis ezt mondta 70-es, 80-as években, amikor ő alkotott, és hogy nem megszűnt, de hogy átalakult, most már egy kozmikus történelemben vagyunk jelen, és hogy szerintem ezt a történelmi időszakot, meg ezt a konkrét mozzanatot, amit az amerikai Anzixban látunk, azt is ehhez kapcsolja például, és ez visszatér a másik kettő filmjében is.
Már megint itt van a szerelem.
Megint itt van a képzene, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Policer Péter vagyok, a műsorban a magyar filmzene rejtelmeit és titkait keressük, ebben a beszélgető társaim filmrendezők és zeneszerzők segítenek. Már ebből a szempontból is különleges a mai adás, mert vendégem Acsádi Pongyor Áron filmtörténész, akivel Bódi Gábor nagyhatású életművét és azon belül is a zene használatát fogjuk feltárni. Szó lesz az amerikai Anzix és a Narcisz és Psziché filmekről, de a Kutyai Dala című kultfilm lesz a középpontban. Ehhez a kiemelkedő alkotáshoz térünk vissza majd újra és újra. Bódi Gábor 1946-ban született, és 1985-ben 39 évesen rejtélyes körülmények között halt meg. Az ELTE-n filozófia történelem szakon végzett, 1971-ben csatlakozott a Balázs Béla filmstúdióhoz, illetve felvették a színház és filmművészeti főiskolára is. 1975-ben elkészíti első nagyjátékfilmjét, az amerikai Anzixot, ami egyben a diplomafilmje is. Ez az alkotása első filmes nagydíjat nyer a Mannheimi Filmfesztiválon. Ezt követi 1980-ban a Vörös Sándor művét feldolgozó Narcisz és Psziché című háromrészes alkotás, mely a Locarnói Filmfesztiválon Bronz Leopárd díjat nyert. Harmadik, egyben utolsó nagyjátékfilmjének, az 1983-ban bemutatott Kutyai Dalának nem csak rendezője, de főszereplője is volt.
Te erről a filmről írtál egy cikket,
vagy tanulmányt.
Tanulmányt, igen.
Ez eredetileg egy szakdolgozat volt az ELTE bölcsészkaron, a filmelmélet, filmtörténet alapszakra írtam ezt eredetileg diplomamunkának, és akkor átdolgoztam egy kicsit, és így jelent meg az apertúrában.
És miért érdekelt téged ennek a filmnek a zenéje?
Ez oda vezethető vissza, hogy vagy 16 vagy 18 éves korom környékén láttam először ezt a filmet, és először nem értettem. Nagyon nagy hatással volt rám, és az egyik aspektusa az, hogy akkor láttam először a VHK-t, és sokkolt, hogy ilyen zene egyáltalán van, és így anyukámtól tudtam, hogy ők jártak annak idején az FMK-ba, meg ilyesmi helyekre a VHK koncertjeire például, és hogy kérdeztem, hogy tényleg ilyen zenét hallgattatok, ez volt a koncert, hogy ez annyira ilyen betegnek, meg szürreálisnak tűn nekem. Másrészt meg, ahogy egyre többször megnéztem, az egyetemen is többször meg kellett nézni a filmet, megragadott az, hogy mennyire tudatosan használja a zenét Bódi Gábor, mennyire sokféle zene van ebben a filmben, és hogy mennyire, hát az, hogy mennyire radikálisan komplex ez az egész mű, és hogy ez nagyon durván lecsapódik a filmnek a zenei rétegén.
Igen, azért Bódi Gábornak nagyon sok elméleti munkássága volt, meg nagyon sok mindennek kísérletezett, de pont az, hogy a zenéket hogyan használta, az nem annyira közismert.
Nem spiegelt, sich honig gelb im Wasser, da schwimm im Puls der zum Nassau-Bimmo.
Kutyai Dala, ez 1983-ban került moziban, és lehet, hogy sokan nem ismerik, és csak szeretném, hogy ez egy tök fontos film, és nagyon érdekes, és nagyon izgalmas, és nagyon fontos, hogy használódik a zene. Szerintem annak egy kicsit ágyazzunk meg, hogy mi a története a filmnek,
jó,
hogyha lehet.
Persze,
összefoglalni.
Ez egy olyan sztorira van felfűzve, hogy egy álpap, akit maga Bódi Gábor alakít, a rendező, egy kis hegyi falu érkezik, és mindenki elhiszi, hogy ő itt az új plébános, és a ténykedése során a maga elég eredeti módszereivel megváltja igazából a valahol a falu teljes lakosságát is, meg mindenkit, akivel találkozik, de két kulcs szereplőt, különösen egy volt tanácselnököt, aki kerekesszékben van, illetve egy tüdőbeteg nőt. Mind a ketten betegek egyébként, és rengeteget szenvednek az életükben. Fontos szereplő Grandpierre Attila, aki igazából a leginkább önmagát alakítja, ő csillagászként dolgozik ebben a faluban, és emellett meg a Vágtázó halott kémeknek az énekese is.
Már a filmben is, tehát hogy...
A filmben igen. Is, persze, hát igen, hogy ez szinte teljes egészében ő maga. Meg fontos szereplő, hogy a katonatiszt, az ő feleségét Mélyes Marietta játsza, aki ugye a Trabantban énekel, tehát ő is az alternatív zenéhez kötődik. És hát a végén nyomozás, meg egy üldözés kezdődik, ahol a papot próbálják elkapni.
Igen. Teljesen egy modern történetnek hangzik, miközben közben a film, amikor közben nézzük, egy ilyen univerzális, kozmikus, olvastam pont, hogy, vagy inkább a Bódi mondta, hogy pszichoszociokinematográfiai kísérlet. Tehát lehet-e valamilyen fejlődést, vagy ívet látni abban, hogy a korábbi filmhez képest mit tud a kutya édalom?
Hát persze, például a Vidovszky László személye végigvonul mind a három filmnél. Az amerikai Anzixnál ő azt hiszem csak, hogy nem csak, de hogy zenei konzulens vagy konzultáns volt. Tehát, hogy már akkor is szerepe volt annak a filmnek a zenéjében is, és hát ugye a Pszichének és a Kutyai Dalának is ő a zeneszerzője. Az amerikai Anzix az ugye az amerikai polgárháborúban játszódik, és ezért a Sebő Együttes amerikai polgárháborús dalokat dolgozott fel. Ez az egyik legfontosabb réteg ebben a filmben, illetve a Liszt Ferencnek vannak művei.
Tehát akkor mégis azt mondhatjuk, hogy ott valamilyen fajta korhű jelent meg
igen,
a zenévilágon.
Igen, ahogy ugye a film is olyan próbál lenni, mint hogyha egy dokumentum lenne abból az időszakból, csak ugye az benne az érdekes, hogy akkor még nem találták fel a filmet valójában. Nagyon érdekes, hogy olyanra van megcsinálva, mint hogyha tényleg néha, hogy akkori felvételeket hallanánk, mit tudom, mindenféle hengereken, meg lemezeken. Hát, hogy mindenféle ilyen effektet is raktak a zenére, illetve a torzított beszéd hang, ami még tök izgalmas, ami szintén megjelenik a későbbi filmekben is, ami egyfajta ilyen elektronikus torzítás, és szerintem ez valahol azt is jelenti, hogy már a modern korból tekintünk vissza erre, meg hát valahol le is leplezi önmagát a film ezzel, hogy ez mégsem egy dokumentum az 1860-as évekből, de közben egy szerzői kommentár is lehet, meg ez az ilyen nagy transzcendens összességhez is kapcsolja igazából ezeket a karaktereket, hiszen ilyen torzított beszédhangot a sci-fi filmekben hallhatunk például, és hogy ez is egy ilyen kozmikus elem talán már ebben a filmben is.
Rengeteg ilyen elméleti szövege van, több kötet jelent meg, amit csak összegyűjtött filmemét írások. Én kerestem ezekben, hogy a zenével vagy filmzenével kapcsolatban volt-e valami, de én nem találtam, nem tudom, hogy te ismersz-e
tőlem. Hát kevés van, de például a Kutyai Dala kapcsán ott van egy ilyen, azt hiszem egy interjú részlet, amelyben arról beszél, hogy a Vágtázó halott kémeket miért rakta bele a filmbe. hogy igazából ő a népzenében mindig is a vitalitást kereste, vagy szerette, és hogy szerinte az akkori posztmodern világban, meg a magyar valóságban a vágtázó halott kémek az, ami ezt a funkciót betölti. De erről találtam igazából elsősorban, de tényleg érdekes, hogy miközben ennyire tudatosan használta például az amerikai Anzixnak a forgatókönyvében, így alig van arról említés, hogy éppen mikor milyen zene szólal meg, és a Kutyai dalának meg például nincs is forgatókönyve, csak dialóglistája. És ez tényleg tök fura, hogy ahhoz képest, hogy mennyire elképesztően tudatos minden egyes mozzanata az ő zene használatának, így nem annyira volt erről szó.
Igen, mert ugye nagyon erős elméleti háttérrel, filozófiai és képelmélettel foglalkozott, és ugye ehhez képest a zene az nem kap hangsúlyt a filmnyelvének a kidolgozásában, miközben tök erősen használja akár a torzítást, akár a különböző zenei műfajokat is egy-egy filmen belül. És amit mondtál, hogy a Kutyai dalának nem volt forgatókönyve, hanem csak ilyen jelenetlisták voltak. Hogyha így készül egy film, hogy nincs még az sincs kitalálva, hogy mi történik meg hol, csak úgy nagyjából miről szól egy jelenet, például annyit ír ahhoz a jelenethez, amikor először meglátogatja az álpap a tanácselnököt, hogy tolókocsi, leesik a cigaretta. Tehát, hogy tényleg csak ilyen elemi foszlányok vannak meg egy jelenetből, tehát nincs lér, hogy miről beszélnek, hol vagyunk, hol jön be, hol megy ki, meddig tart. Viszont ehhez képest a zenék ugye később kerülnek be, tehát a zene a legvégén adódik hozzá.
Igen. Vidovszky Lászlónak írtam, amikor elkezdtem a szakdolgozatomat megírni, és abban reménykedtem, hogy elküldi, hogy mi a daraboknak a címe, meg minden egyes zenét így tételesen felsorol, ami a filmben hallható, és igazából annyit írt, hogy hát egyrészt vannak az alternatív zenekaroknak, a bizottságnak, meg a VHK-nak a számai, plusz az elektronikus zenei, meg zajzenei improvizáció, amit ő csinált, és hogy ennyi, és ennek nincsenek kifejezetten műcímei, de
akkor ez improvizáció volt?
Ez improvizáció volt, azt mondta Vidovszky, igen. Igen. De és az biztos, hogy azután történt, amikor már lehetett látni a képi síkját a filmnek, gondolom arra improzott.
Igen. Visszaugrunk a kutyához, de most megint vissza szeretnék egy picit menni. Ugye az amerikai Anzixról beszéltünk.
Hát utána volt a Psziché című film, ami ugye Vörös Sándornak a művéből készült, ami egy monumentális alkotás. Egyébként szerintem kicsit kilóg a sorból az Anzixhoz és a kutyához képest, tehát hogy ez akkor azt hiszem akkor a legnagyobb, az vagy az egyik legnagyobb költségvetésű magyar filmprodukció volt, ugye koprodukció is volt külföldi színészekkel, mint Udo Kierrel például a főszerepben. Az érdekes, hogy egyszerre van meg ez az a kicsit ilyen akadémikus, kosztümös, nagyon-nagyon profi megcsinált jellege, de rengeteg formanyelvi kísérlet van a filmben közben, és hát elképesztően hosszú is.
Ja, hogy több verzió is van, mert vannak ilyen TV-verziók, meg egybemozi verzió, igen, meg három részes verzió.
Igen, csak Bódi úgy halt meg, hogy nem úgy tudta, hogy nincs meg a teljes verzió. Uh-huh. És akkor azt hiszem a 90-es években sikerült valakinek előkotorni a TV archívumából. Ebben Vidovszky volt a zeneszerzője a filmnek, és nagyon izgalmas, hogy rengeteg klasszikus zenei utalás van a zenében, és ezekre improvizál, ezeket torzítja elektronikusan, mindenféle ilyen ambient elemeket rak bele, tehát például Berlioz, Brahms, Beethoven, vagy Johann Strauss darabjai, vagy Debussy szólalnak meg a filmben. És akkor így ezekből csinál egy elképesztően izgalmas reflexiót, meg hát belevisz magyar népzené, meg akár cigányzenei motivumokat is.
Ja, pszichéje is 80-as, 80 vagy 81-be
80
körül lett, ez a 70-es évek végén, 80-as évek elején vagyunk, hogy az valamennyire te látod, hogy akkor a magyar filmnek milyen volt a zenei kínálata? Tehát, hogy mik voltak akkor így a azok, amihez képest értelmezni próbálhatjuk most például a Bódinak a filmjeit?
Hát akkor jött be igazából ez az új akadémizmus vonal, amire már az előbb utaltam, amik ezek a nagy produkciók, amik sokszor nemzetközi, és azoknak alapvetően ilyen tradicionális hollywoodi típusú filmzenéje volt. Mit tudom én, például az Angivera ilyen film például, vagy a naplósorozat a Mészáros Mártának.
Elítéltük és meg fogjuk semmisíteni az imperialisták egoista vélemény.
Miért húzod el mindig a fejedet? Nem szeretem, ha simogatnak.
És ugye ezek a klasszikus hollywoodi típusú filmzenék, ezek sokszor a klasszikus zenéből építkeznek, és hogy itt ez erre is egy reflexió szerintem valahol, hogy itt is a nagy klasszikusokat a Vidovszky igazából egyrészt valahol dekonstruálja is, meg valamennyire roncsolja is, de közben egy ilyen teljesen új, modern reflexiót hoz létre belőlük.
Nézzünk egy filmet, akkor ugye az, hogy mit látunk, annak van egyfajta objektív, nem tudom, perspektívája, tehát hogy akkor látjuk, hogy le van rakva egy kamera, és azon keresztül látjuk, és az a kamerának a viszonyát, azt nagyjából a rendező vagy a történetmesélés szempontjából tudjuk értelmezni. Úgyhogy szerintem a hang is egy olyan dolog, amit így helyre tudunk rakni, hogy azért szólal meg egy-egy hang egy-egy filmben, mert az ott van. Ehhez képest a zene viszont hol szólal meg? Tehát most tehát ugye vannak a diagetikus zenék, oké, persze, amikor megszólal egy rádió vagy egy koncertnek a világát bemutatjuk, akkor az ott szólal meg a helyszínen, de amikor egy filmzene megszólal, akkor az...
Vagy amikor non-diegetikus egy zene, akkor szerintem az mindig egyfajta ilyen szerzői reflexió, tehát amikor teljesen a cselekményvilágon kívülről érkezik valami, tehát az talán olyan, mint egy kommentár, meg segít, ha nem is megérteni, de átérezni a filmet magát. Szerintem ebből a szempontból nagyon fontos, és hogy például a Bódi még ráadásul egy nagyon izgalmas ilyen többletjelentést is ad igazából minden egyes zenei választásával szinte. És legtöbb filmben egyébként, ez minden filmben, a legkonvencionális filmekben is ennyire tudatos, de itt szerintem egészen lenyűgöző a gondolat, ami mögötte van. Talán szerintem a művészeti ágak közül a zenét a legkönnyebb érezni, vagy nem is tudom. Talán azért is, mert nincsen halmaz állapota, vagy nem tudom, hogy,
igen.
hogy mondjam.
Arra szeretnék még visszatérni, hogy az amerikai Anzixnál is, meg a pszichénél is a zene használat az valahogy a narratív mesélésnek a része szerintem. Tehát ugye egyrészt az amerikai Anzixnál felidézi azt a hangulatot az amerikai polgárháborúból, de ugyanezt csinálja a pszichénél is. De ugye arra gondolok, hogy az amerikai Anzixnak a végén van ez a nagy hinta jelenet, amikor felgyorsul a ritmusa a képeknek is, a vágás is felgyorsul, és a zene ezt leköveti.
Hát itt ilyen nincs.
Igen, és az a kutyaidán nincsen semmi ilyen fajta az aláfestésnek, vagy a ritmushoz, vagy...
Már nyilván az egész karrierje során de hogy elképesztően vonzódott úgymond az ősfilmhez, tehát a filmnek a lehető legkorábbi inkarnációjához, meg változatához, annak a kutyai dalában is az van, hogy a legtöbb jelenet az így egy snitt, tehát, hogy és hát egyrészt ez is más nyilván, egy akár akkori, vagy akár mostani más filmet megnézel, akkor nyilván sokkal szorosabb egységben van a filmkép, meg a zene is, például a ritmus szempontjából. De hogy tök érdekes, hogy mégis vannak benne ilyen videóklipszerű részek is, amikor a Pelé Schomburgnak a zenéje szól, akkor azért a videóklip egy viszonylag új műfaj volt abban az időszakban, hogy egyszerre talán az akkor szerintem legalábbis akkor az egyik legelőre mutatóbb filmforma volt, ami akkoriban jelent meg. Mm-hmm.
Most egy kis szünetet tartunk, de hamarosan visszatér a képzene, amelyben Bódi Gábor filmzenéiről beszélgetünk Acsádi Pongyor Áron filmesztétával.